Eredményesélet találkozó 2015. október 9-e. Jobb vagyok nálad.
Sziasztok! Elindítottad? Mehet? Még nem? Oké. Na, nagyon sok szeretettel köszöntlek titeket. Sziasztok! Ez továbbra is az eredményes élet találkozó. Most már délelőtt helyett mindig délután. Úgyhogy... Ezt nektek mondhatom, mert itt vagytok, úgyhogy ügyesek vagytok. Majd a felvételen mondom a Notorious John délelőtt járóknak. Kezdjük egy imával, és aztán Farkas Péter. Mennyei Atyán, köszönjük neked ezt a lehetőséget, hogy hogy tőled tanulhatunk, hogy az életünk legfontosabb kérdéseire kaphatunk választ. És nem csak választ, hanem megoldást. Olyan megoldást, amely valóban áthatja az életünket. És nagyon, nagyon nagy megtiszteltetésnek tartjuk, hogy itt lehetünk, hogy olvashatjuk a te üzenetedet. Csak köszönjük. Arra kérünk, hogy szólj hozzánk személyesen, hozzám, mindenkihez, aki itt van, és akik hallgatják a felvételt a határainkon, innen is túl. És hogy az életünk megváltozzon, hogy gazdagodjon, hogy a legjobb történjen mindannyiunkkal, ami csak történhet. A te nevedben imádkoztunk, Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. És akkor még egyszer sok szeretettel köszöntlek titeket az eredményes élet találkozó immár rendszeresen délutáni alkalmán. Ez egyben egy meghívás és egy invitáció, hogyha látod a felvételt, vagy hallgatod a felvételt, akkor kérlek fontold meg, hogy eljössz közénk, gyere, látogass meg minket élőben, egy frenetikus élmény itt lenni személyesen, és így külön köszöntök mindenkit, aki itt van. És az én tisztségem most rövid, szeretném bemutatni Pepet, aki egy mit is mondták, 2 perces gondolattal? Reméljük több lesz 2 percnél, de Farkas Péter, fogadjátok szeretettel.
Köszönöm szépen. Én is köszöntök, üdvözlök mindenkit, sziasztok. Az a tervem, hogy egy rövid gondolatot megosztok veletek. Azon gondolkodtam, az jutott eszembe, hogy két ember között hogyan lehet olyan kapcsolat, amikor megértik egymást. Ez egy kicsit talán absztrakt, de azért remélem, hogy érthető. Tehát, hogyha beszélgetsz valakivel, beszélgettél bármikor valakivel, és azt érezted, hogy nem találjátok a közös hangot, vagy hogyha olyan történt veled, hogy valaki meg akart győzni téged, vagy te meg akartál valakit győzni valamiről, akkor oda jutottál, hogy egy távolságot igyekeztél áthidalni az ő gondolkodása és a te gondolkodásod között. Vagy ő. És az volt a gondolatom, hogy ez a távolság, ez nem mérhető szavakban. Két ember gondolkodása közötti távolság. Hogyha nem ugyanúgy gondolkodunk, akkor bármennyit magyarázok neked, bármennyire leírom, valószínűleg nem fogunk tudni közeledni egymáshoz. Kivéve akkor, hogyha van egy közös alapunk a gondolkodáshoz. És arra gondoltam, hogy ez teszi azt, hogy a megismerés az szükséges ahhoz, hogy egymásra találjunk egy beszélgetésben, egy kommunikációban. Tehát szükséges az, hogy az, amiről beszélünk, ezt mind a ketten valamilyen szinten megismerjük, megtapasztaljuk. Mert hogyha csak absztrakt dolgokról beszélgetünk, akkor nagyon el tudunk beszélgetni egymás mellett. És azt gondolom, hogy ez az egyik oka annak, hogy az én kedvenc tanítom Jézus, ő is olyan képeket használt egyszerű embereknek, hogy hogy magvetés, hogy szántóföld, hogy búza, hogy égi madarak, és nem pedig elvont fogalmakat ismételgetett. És azt hiszem, hogy ez nekünk is egy feladat mindenkinek, hogy amikor beszélgetni akarok valakivel, úgy értem tényleg beszélgetni, nem csak szavakat vágni a fejéhez, akkor meg kell találnom azt, amit ő is, meg én is ugyanúgy ismerünk, ahhoz, hogy kialakuljon a valódi kommunikáció.
Bedrótozom magam, és már kezdjük is. Bevallom, váratlanul ért a gyors befejezés. Egy nagyon alapvető gondolat volt, és köszönjük szépen. Néha tűnődünk rajta, hogy miért nem értjük meg egymást. És ez az egyik oka, hogy nincsenek már meg a közös alapok. És egyébként nagyon érdekes, hogy amikor olyan elvontnak tűnő dolgokról beszélgetünk, mint például szeretet, a szeretettel kapcsolatban nincs megfelelő kép, igaz? A szeretet olyan, mint egy ajtó, nem, mint egy... És akkor a legjobb, ami eszünkbe jut, az, mint az anya a gyermekével, igaz? De az a szeretet, amiről Isten próbál beszélni velünk, az annak nincs megfelelő képe. Talán, igaz? Ez a dráma. És a Bibliának talán a leggyönyörűbb, a legámulatosabb üzenete az az, hogy Isten eljött és adott egy tökéletes képet a szeretetről. És ez azt gondolom, hogy a kereszt, az evangélium. Annak a híre, hogy Istennek annyira fontos voltál te, hogy ő maga a létét örökre megváltoztatta, érted, és aztán örökre odaadta, érted, és örökre neked adta. Ez egy eszméletlen, tudod. És akkor utána azt mondja, hogy szeretlek, és erre mutat mindig vissza. Nagyon konkrétan, nem elvontan, hanem nagyon konkrétan. Micsoda gondolat, Pep, köszönjük szépen. Beszélhettél volna erről többet is egy picit, de így is hálásak vagyunk. És arra kérlek, hogyha akárha itt vagy, akárha hallgatod a felvételt, fontold meg, hogy valakinek beszélsz erről a találkozóról. Nagyon egyszerű, úgy értem, valakinek segíteni, mert semmi más nem kell csinálnod, csak elmondanod neki, hogy van egy ilyen hely, eredményes élettalálkozó, ahol az élet igazi kérdéseivel foglalkozunk, nagyon is gyakorlatiasan. Nagyon könnyű valakinek szólni, mert van több weboldalunk. Például a legegyszerűbben használható az az istenlétezik.hu. Ha valaki elég elvetemült ahhoz, hogy egy ilyen doménnévvel bíró oldalt megnézzen. Tudod, mert azért ez kihívó, istenlétezik.hu. Ha ezt megnézi, és ott elkezd belehallgatni, lehet, hogy örökre meg tudod változtatni az életét. De ha nem, akkor van az eredményesélet.hu. Az napra kész? Oda is felkerülnek az anyagok? Eredményesélet.hu? Oké, az is napra kész, ott is fönn vannak az anyagok, szuper. Akkor ez a másik, ugye ez egy kicsit konszolidáltabb. És van még a Rafael.hu? És van még a Rafael.hu, a kamera mögül. Enyhén, enyhe jelzést kaptam, hogy Rafael.hu. És van még, azt hiszem, hogy van egy Facebook oldalunk is, mindenféle. A lényeg, hogy ha valakinek szeretnél segíteni, ha úgy érzed, hogy óriási érték lehet, hogyha ezeket az üzeneteket, gondolatokat valaki más is birtokolhatná, nem csak te, akkor ez egy óriási dolog, hogy valakinek felhívod a figyelmét erre. Nem kell meggyőznöd semmiről, nem kell csinálnod semmit, csak azt mondani, hogy figyelj, eldobod az agyadat. Olyan anyagok vannak itt, egyszer meglátod, kész, padlót fogsz. Kérlek, hogy ezt nézd meg. Eredményesélet.hu, nézd meg, kérlek. Rafael.hu, nézd meg. Vagy hogyha tesóval beszélsz, vagy valakivel, aki nyitott, aki úgymond már foglalkozik azzal a gondolattal, hogy Isten létezhet-e egyáltalán, és ha igen, akkor ő kicsoda, akkor az istenlétezik.hu egy nagyon jó cím. Nem hiszed el, hogy mekkora értéke van egy ilyen kis törődésnek, egy ilyen kis figyelmességnek. Az én életemet valami ilyesmi mentette meg. Én emlékszem, hogy kaptam egy kazettát, annó még, amikor az én időmben még audio kazetták voltak. Hát ott képzelni, ilyen műanyag kazetta, tak-tak-tak, kopogott, zörgött, és bele kellett rakni egy lejátszóba is. És volt egy kazettát kaptam, amin egy istentiszteletnek az anyaga volt rajta. pásztor Thomas Scheller a rekett hangján magyarázott. És ha nem hallgattam meg százszor, akkor egyszer sem. És megváltoztatta az életemet. Úgyhogy kérlek, hogy légy tudatában annak, hogy milyen hatalom van a kezedben, a törődésedben. Egy kicsi törődés. Kérlek, nézd meg ezt az oldalt. Emlékszem, nem voltunk Balatonon, és palacsintát ettünk. Hol? A balatoni palacsintázó büfében. És a palacsintázónak a tulaja, vagy nem is tudom, ott a kiszolgáló ember egy ilyen nagyon laza valaki volt, egy fiatal srác volt, nem is tudom, ilyen 20-21-2 néhány éves, és angolul beszélt ott egy ügyféllel, de hangosan magyarázott neki, tök nyomta, és akkor így meg úgy magyarnak is mond, és egy nagyon vagány volt, nagyon jól csinálta. És minket is, ahogy kiszolgált, nagyon udvarias volt, de ugyanakkor vagány. És mondtam neki, hogy nagyon jól nyomod. Azt mondja, köszönöm, hogy szépen szereti a dolgokat jól csinálni. És megettük a palacsintát, és sétálok, elmegyek el, mint aki jól végezte a dolgát, és így 10 méterre így eltávolodok a palacsintástól, és azt mondom, hogy ennek az embernek kell adnom egy ízét, egy valamit. És visszasétáltam, hogy figyelj, tudnál adni egy cetlit, meg egy tollat? Na, igen. Fogtam, fölírtam a... Azt hiszem, neki a gondolkodásforradalma.hu-t adtam, az egy másik domain, az is nagyon jó. Az nem hoz ide, de ennek az alapüzenetét elmondja. Felírtam a címet, és azt mondja, hogy figyelj, ezt te imádni fogod, megnézed? Meg én? Isten áldjon. Már mentem is tovább. Ennyi. Csak egy domaint adsz neki. Tudod, egy minimális kapcsolat. Tehát annyi, hogy megdicsértem a munkáját, és már nyitott volt. És egy ilyen kis figyelmesség, nem tudom, mi lett vele, még nem, azóta nem voltam ott. Majd lehet, hogy visszamegyünk és találkozom vele, majd megkérdezem, hogy megnézted? Ha nem nézted, megnézd meg azonnal, adok, mert holnap jövök, rákérdezem. De lehet, hogy azt fogja mondani, hogy megnéztem, és azóta is hallgatom. Érdekes, nagyon érdekes. És megtörténhet vele az, mint ami mindannyiunkkal megtörtént, hogy megváltozik az életünk egy nagyon pozitív módon. Úgyhogy mit csinálunk mi itt most? Mi Pál apostolnak a rómaiakhoz írt levelét olvassuk. És a 3. fejezetnél tartunk, és az egyik legfurcsább, de egyben legörömtelibb üzenethez fogunk jutni, mégpedig a teljes romlottság tanához. Amiben mi a jó? Tehát mi a jó abban, hogy kiderül, hogy te teljesen gáz vagy. Na ezt majd mindjárt megnézzük. De ez ennek a levélnek az egyik fő témája. Úgyhogy legutóbb elkezdtük olvasni a 3. fejezet első verseit, végig szaladunk rajta, és megyünk tovább. Azt kérdezi, hogy mi tehát a zsidó előnye? Vagy mi a körülmetélés haszna? És minden szempontból sok, elsősorban az, hogy Isten rájuk bízta az igét, az igéit. Ugye ez a zsidóságról szól. Arról, hogy zsidónak lenni, azt jelenti, hogy Isten választott népének tagjának lenni, akit Isten arra választott ki, hogy fogadja és őrizze az üzenetet. Ők annak a hivatalnak a birtokosai, aminek nagyon nagy jelentősége van, hisz Isten közülük támasztotta a prófétákat, rajtuk keresztül adta az üzenetet, és ők őrzik az üzenetet. Ők úgymond olyan, mint egy hegyen épült város, messziről lehet látni. Rajtuk látszódott először az emberi történelemben, nemzeti szinten, hogy különbség van hívő és nem hívő között. Hogy Isten létezik, és a népével jár, és a népével csodákat tesz. Hogy van Isten. Ugye annó a rengeteg különféle Isten imádat között a zsidók kitűntek azzal, hogy ők egy végtelen Istent, egy Istent, az Istenek Istenét imádják. Jelenti ez azt, hogy a zsidók, mint olyanok, valamiféle egyéb előnnyel, valamilyen egyéb előjoggal rendelkeznek? Igen, vannak előjogaik, de ezek inkább ezzel kapcsolatos, inkább felelősségek, inkább szerepek, inkább ígéreteknek a birtokosai, csak úgy, mint mi. És nem igaz az viszont, hogy ők úgymond úgy a választott népe Istennek, hogy ők a bennfentesek, és mindenki más már csak, hogy van, kintfentes lehet. Ilyen szó nincs, mindegy, de értitek. hanem ahogy az negyedik fejezetben olvastuk, Ábrahám, a zsidók atya, az a hit atya volt, aki hitt Isten ígéretében, és ezért Isten igaznak fogadta el, és ilyen módon ő atya nem csak a zsidó hívőknek, hanem a nem zsidó hívőknek is. És igazából a hívőknek az atya sokkal inkább, mint a zsidóknak az atya. Mert pont erről beszél, hogy ha a körülmetélkedéshez nem kapcsolódik a szívbeli körülmetélkedés, ami valójában a hitnek a velejárója, következménye, egy komolysága annak, hogy komolyan veszem Istent, akkor a külső nem ér semmit a belső nélkül. Látunk mi valami ilyesmit a napjainkban is? Ahol a külső nagyon látványos, de a belső tartalom nélkül nem sokat ér. Hogyne, a képmutatás szól erről, igaz? Amikor látunk egy vallásos embert, és most nem akarom megítélni, hogy ítélhetni, meg nem tudom, mi van a szívében, de ha az van, hogy kívülről nagyon kis tühtig, rendes, szépen beszélünk, kenekteljesek vagyunk, de a szívében nincs semmi tartalom, akkor az ő külső kenetteljessége, úgymond jól viselkedése, rendessége mit ér? Semmit. De adj nekem valakit, aki a szívében igazán odaadta magát Istennek, és kívül úgy néz ki, mint a Pep, akkor láttál egy csodát. Akkor láttad Isten dicsőségét. Okay? Mert őt az érdekli, ami a szívben van. És erről beszélünk itt. Elsősorban az előnye, a haszna annak, hogy valaki zsidó, hogy Isten rájuk bízta az igéit. Mi van akkor, ha némelyek hűtlenné váltak? Attól függetlenül, hogy Isten rájuk bízta az igéit. Pál kérdezi, vajon az ő hűtlenségük hűtlenné tennie Istent? Szó sincs róla. Sőt, azt kell mondanunk, Isten igaz, viszont minden ember hazug, amint megvan írva, igaz légy beszédeidben, és győzedelmes, amikor vádolnak téged. Tehát ez azt mondja, hogy mi emberek, mi nem vagyunk igazak, mi hazugok vagyunk. De ez nem teszi Istent hazuggá. Ha az én fiam hazudik, akkor én is hazudok? Azért, mert az én fiam gengszter, én is gengszter vagyok? Van, aki azt mondja, hogy igen, mert én neveltem rosszul. De én azt mondom, hogy igen, lehet, hogy a nevelésem számít, de neki szabad akarata van. Szabad akarata van a fiamnak? Szabad akarata van. Azt sem, amit akar? Neked fegyelmezned kell. Rendben, de van szabad akarata? Hozhat egy olyan döntést, amely lázad ellenem? Igen? Ennyi. Ezt írja, ezt mondja. Itt vannak a zsidók, itt vannak az emberek. Az emberek hűtlennek bizonyulnak. Igazából Isten nem is lepi meg, mert meg van írva, hogy minden ember hazug. De ez miért ítélne meg engem? Ugye nem azt akarod mondani, hogy ránézel a zsidókra, és azt mondod, hogy teljesen gázok, ezért te is gáz vagy. Ez nem jó logika. Értem, nézd rám, én is teljesen gáz vagyok, és akkor ezért azt tudod mondani, hogy az én Istenem is az? Nem. Ő pont, hogy próbál engem összerakni, pont, hogy próbál megmenteni, pont, hogy próbál embert faragni belőlem, fölemelni engem az ő szintjére, de hát szabad akaratom van, úgyhogy van egy kis lemaradás. Igaz? De az ő szeretete, az ő nagyszerűsége nem kérdőjelezhető meg az alapján, hogy mi emberek elbukunk. Sőt, valójában Isten nagyon is számol azzal, hogy mi emberek elbuktunk, bukottak vagyunk, és bukunk is. Őt nem lepi ez meg. Ő nem esik ettől kétségbe. Benne van a rendszerében. Egy kicsit erről szól az egész. Hogy ő nem azért nagyszerű, mert mi is olyan nagyszerűek vagyunk, és ezért hát ő úgy elismeri a mi nagyszerűségünket, és ezért ő neki van egyfajta dicsősége, mert velünk dicsekszik, vagy valami ilyesmi. Hanem az ő nagyszerűsége pont abban mutatkozik meg, hogy mi egyáltalán nem vagyunk nagyszerűek, de ő mégis megmentett minket. Hogy miközben alig vagyunk képesek bármit megcsinálni, ő gondoskodik rólunk. Igazából a mi gyengeségünk fényében látszik egyre jobban az ő nagyszerűsége. Egy jó vallásos embert nézek, és Azt látom, hogy ő milyen nagyszerű. Az Istene meg valószínűleg egy követelőző valaki, aki elvárja, hogy ilyen nagyszerűek legyünk. És azt mondom a vallásos embernek, hogy ügyes vagy. Látom én az ő Istenét rendesen? Nem. Az ő próbálkozását látom. Isten azt mondja, engem nem zavar össze, nem jelent problémát a ti gyengeségetek, ezt mondja. Ha pedig a mi gonoszságunk teszi nyilvánvalóvá Isten igazságát, mit mondjunk? Ez egy jó gondolat. Ugye? Tehát, hogyha Isten eleve megmondta, hogy mi gázosak leszünk, és az, hogy gázosak vagyunk, teszi nyilvánvalóvá az, hogy Isten igazat mondott, mert megmondta előre, hogy így lesz, akkor mit mondjunk? És akkor Pál vált, azt mondja, emberi módon szólok, mert tudom, mi van a fejetekben, tudom, mi jár ott, kimondom én, jó? Kimondom, hogy mire gondoltok. Emberi módon szólok. Igazságtalan Isten, hogy kijönti ránk haragját? Mert hát ő mondta, hogy mi gázok leszünk, és aztán gázok vagyunk, és utána ő haragszik ránk. Hát nem igazságtalanság? És aztán Pál rögtön válaszol is, szó sincs róla, hiszen akkor hogyan ítélhetné meg Isten a világot? Ez nekem úgy tűnik, mintha mellé beszélt volna, nem? Tehát kérdeztem valamit, és ami mást válaszol. Nem válaszolja meg az előző kérdést, nem mondja meg, hogy miért igazságtalan, csak azt mondja, hogy figyelj, semmilyen szinten ne gondold, hogy Isten igazságtalan, mert ha ő az lenne, hogyan lehetne bírálja a világnak, vagy bárminek? Ha az ő természetében, az alapvető létében, lényében nincs ott az igazságosság, mint megingathatatlan tulajdonság, hogy lehetne ő egy ítélő Isten? Logikai összeférhetetlenség. Úgyhogy ne filózz azon, hogy Isten igazságos-e vagy sem, az. Nem egy kellemes válasz, egy kicsit olyan ledorongoló válasz, de ezt mondja. Hát most én csak a Bibliát olvasom, ez van ide írva. Mert ha Isten igazsága, és itt jön újra mondja, mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá az ő dicsőségére, akkor miért kell még nekem bűnösként megítéltetnem? Ezt értjük? Tehát, hogyha Isten igazsága azáltal válik naggyá dicsőségesen, hogy én elszúrom, akkor miért kell nekem mégis megítéltetnem? Hát akkor miért ítél engem? Kicsit másképp mondom, ha ő csinált engem ilyenre, akkor miért ítél el? Hát nem igazságtalan? Következő, figyelj, homoksütemények. Tudjátok, hogy kell homoksütemények? Nem, homokbástya, az nehezebb. Vödröt töltöd meg homokkal, kell, hogy legyen benne egy kis víz, nedves homok kell, legyen, le kell döngölni. Nem szabad nagyon ledöngölni, mert akkor nem jön ki. Ledöngölöd, megfordítod, megkocogtatod, leszeded, és ott van egy gyönyörű. És akkor ő dicséretet kap, mert tökéletes homokbástya. A másik vödörbe pedig száraz homokot teszek. Én teszek bele száraz homokot. Milyen homokbástya lesz abból? Száraz. Hát olyan kis homokpiramis lesz belőle. Igaz? El tudod képzelni? Megfordítom, puf, lehúzom, és az egész így ilyen szép kis piramisba így szét, ilyen gúlába szétfolyik. És én mit csinálok? Bűnös homok bástya, szétfolytál piramisnak, ítélet alatt vagy. Ide ez van írva. Hogyha Isten igazsága, miszerint ő megmondta előre, hogyha a szárazat raksz bele, akkor szétfolyik. Megcsinálta a szárazat, tak rátette, és lám, szétfolyt, és utána elítéli. Amit ő csinált. Értitek? Ezt kérdezi? Mondjátok, ha nem ezt kérdezi, elolvasom még egyszer. Mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá, amiről ő megmondta előre, amit megvan írva, Isten igaz, viszont minden ember hazug, ez van előtte. Szó sincs róla, sőt, azt kell mondanunk, Isten igaz, viszont minden ember hazug, és ez idézőjelben van, amit megvan írva, igaz, egy beszédeiben, blablabla. Tehát ő ezt előre megmondta, és utána mondja, mert ha Isten igazsága az én hazugságom által lett naggyá, az ő dicsőségére, akkor miért kell még nekem bűnösként megítéltetnem? Vagy talán igaza az, amivel rágalmaznak minket? És amit állítanak némelyek, hogy tudnélik, ezt mondjuk. Tegyük a rosszat, hogy jó következzék belőle. Ugye? Ezt mondja. Hi, Pastor. Hát ezt mondja. Tehát az egyik, amit mond, az az, hogy kikérem magamnak, hogy Isten elítél, mert szétestem. A másik pedig, amit mond, az az, hogy végül is jó szétesni, mert ebből látszik meg Isten igazsága, hisz ő megmondta előre. Igaz? Vegyétek észre, hogy a Biblia nem fél gondolkozni. Nem fél szembenézni a bizonyos értelemben logikusnak tűnő következtetésekkel. Nem bujkál. Nem szószékről ilyet mondani. A mai prédikáció arról fog szólni, hogy Isten igazságtalan. Király. És aztán végig gondoljuk, és rá fogunk jönni, hogy nem az, de ezzel így szembenézünk, és nyugodtan. És az ige ezt teszi. És aztán megadja a választ, rövidre zárja. Az ilyeneket méltán sújtja az ítélet. Tehát, hogy ez nem igaz, tehát nem hazugság. Tehát nem igaz, hogy tegyük a rosszat, hogy a jó következzék belőle. Ezt Isten sosem mondta. És a mi bűnösségünk nem azért van, és a példám rossz volt, hogy ő fogott egy vödröt is száraz homokkal rakta, tele lecsapta, és persze őt szétesett, hanem közé van iktatva a mi szabad akaratunk. Ami azt jelenti, hogy a felelősség az én pontomon van, az én döntésem pontján. És bár igaz, hogy én gyengének lettem teremtve, porból, és bár igaz, hogy következetes, hogy el fogok bukni, a bukásomért mégis én vagyok a felelős, mert a döntésem benne van. Ezt értjük? Értjük, de nem tetszik. Mert azt mondjuk, hogy Uram, te teremtettél ilyen gyengére. Igazából azt mondod, hogy nincs igaz ember egy se. Hogy senki se tud olyan döntéseket hozni, hogy ne legyen elmarasztalható. Ilyen módon a végső felelősség mégiscsak a tiéd. Ez igaz? Hogy? Erre Ábrám, mármint Ádám is rájött, nem? Igen, ő is rögtön. Ez egy Mózesben ott van. Az asszony, akit te adtál nekem, az adott nekem a gyümölcsből. Úgyhogy végül is te tehetsz róla. Nyilván az asszony, de igazából az asszony meg te adtad. Úgyhogy kész, ennyi. Uram, rögtön megtaláltuk a bűnöst. Te vagy az. És Isten nem mondta azt, hogy Ácsi, hogy mered ezt mondani. Hanem azt mondta, hogy figyelj, nem. Mindannyiunknak része volt benne. Én, amikor megteremtettelek, tényleg vállalom a felelősséget érte. Én tudtam, hogy el fogsz bukni, és már megvolt a teremtésed előtt a megoldás rá. Én vállalom a magam részét, de a te részed alól nem bújhatsz ki, ami a szabad akarat és az azzal való méltóság és felelősség felvállalása. Nagyon-nagyon fontos. És megint ne bújj el, mert amikor te ezt a szót hallod, hogy felelősség, azonnal egy elhordozhatatlan teher is párosul hozzá, mégpedig, hogy teljesítened kell. A felelősség azt jelenti, hogy rendbe hozni mindent, de ez nem igaz. Isten nem azt várja, hogy rendbe hoz mindent, csak hogy elfogadd a személyes döntésed jelentőségét. Mert fogjuk látni, az evangélium nem arról szól, hogy vállald a felelősséget és hozz rendbe mindent. Mert az lehetetlen, nem tudsz rendbe hozni semmit. De azt mondja, hogy vállald a felelősséget és engedd meg, hogy én rendbe hozzak mindent. Ez az evangélium, ez Isten üzenete. De az embereknek az a problémája, hogy hogy védekezésben élnek, bujkálásban élnek, és ezért egy megmentő nem jelent nekik semmit. Mert a megmentőben egy vádlót látnak, aki egy elhordozhatatlan terhet akar rájuk akasztani, de nem igaz. Az evangélium arról szól, hogy Jézus Krisztus halt meg a bűneinkért, hogy ő temettetett el, hogy ő támadt fel, hogy ő csinált meg mindent. És aki hisz ő benne, aki érti, hogy nélküle elveszed, de ha hoz egy új döntést, és rátámaszkodik, akkor örök élete van, annak örök élete van. De ha ezt a felelősséget ott a közepén, hogy nekem egy döntést kell hoznom, elhárítom, akkor nincs reményem. Akkor nincs reményem. Akkor azzal a szabadsággal, ami az enyém, nem élek, mert nem hozom meg a döntést, amely nélkül az, amit Isten megtett, nem válik az enyémmé. Ha ez jó, ez a kifejezés. Úgyhogy Isten a következőt mondja, és itt jön a teljes romlottság tana, figyeljetek. Hogy van tehát? Nagyon jó kérdés. Hogy van tehát? Különbek vagyunk? Itt még azt hiszem visszalép megint a zsidókra. Egyáltalán nem. Egyáltalán nem. Oké? Tehát nem kell féltékenynek lenni a zsidókra. Vannak, akik féltékenyek a zsidókra. Nem is értem. Olyan emberek, akik szerintem sose olvasták a Bibliát, sose értették. Ne viccelj. Nem, hálásak vagyunk, értük nekik a szerepet, amit kaptak, ahogy nemzetként betöltötték, a bukások, amiken átmentek, és ahogy Isten hűséges hozzájuk, reményt ad nekünk, úgymond ők egy minta. Mindig ezt mondom, hogy ahogyan a zsidó nép nemzetként áll Isten előtt, úgy állok én egyénként Isten előtt. Vannak jó napjaim és rossz napjaim. És a rossz napjaimban Isten néha ugye megfenyít, de aztán mindig helyreállít. És ezt látjuk, hogy ezt teszi a zsidó néppel is. A zsidó nemzetnek voltak jó korszakai és rosszak, és a rosszakban is Isten hűséges maradt hozzájuk. Úgyhogy különbek ők? Egyáltalán nem. Kérlek, ne légy féltékeny. Mi egyek vagyunk. Ugye te a hívő zsidó és a hívő nem zsidó. Oké. A zsidóságában ő mindig az marad, aki. De ez egy másik kategória. De a lényeg, hogyha ő hitt, akkor ugyanaz, mint amikor te hittél. És ennyi, és ez minden. Hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy a zsidók is, a görögök is mind bűn alatt vannak. Amint megvan írva, és itt jön a teljes romlottság tanának a definíciója. De ez a lényeg. Mindenki bűn alatt van. Hányszor gondoltad már azt, hogy hát én nagyon gáz vagyok. Ne tedd fel a kezed, szerintem sokszor gondoltad. És gondoltad ráadásul úgy, hogy néztél egy másikra. Nem vagyok olyan jó, mint ő. Igaz? Mint ő. És így összehasonlítod magad. Hát persze, a Pep, neki könnyű. De hát én. Ő biztos sose tenne ilyet, hogy... És ezt Isten gyönyörűen lerendezi. Azt mondja, hogy figyelj, akár zsidó, akár görög, akár prédikál, akár nem, akár kenetteljesen beszél, akár nem, akár van nyakkendője, akár nincs, mind bűnben vannak. Kampó. Ez van ideírva. Ez nem megszabadító? Nem vagyok olyan rossz, vagy én sokkal rosszabb vagyok, mint ő. Nem, dehogy is. Pont olyan rossz vagy, mint ő. De nem, ő sokkal rosszabb nálam. Jó, lehet. És akkor itt jön, ez az imádnivaló. Ez az undorító kis gusztustalan önigazság. Hogy próbálom menteni magam, figyelj. De én sose csinálnék olyat, mint ő. Persze. Ilyet én is csináltam, de olyat, mint ő, soha, ezért én jobb vagyok, mint ő. És ezzel mentem magam. Figyelj, a következő, mint a villanykapcsoló. Ha föl van kapcsolva, szabad vagy, ha le van kapcsolva, bűnös vagy. Isten nem az érdekli elsősorban, hogy kicsit vagy bűnös vagy nagyon, hanem bűnös vagy-e egyáltalán vagy sem. Mert a bűnnek, nem a nagy bűnnek, hanem ámblok a bűnnek a zsoldja a halál. Ezt olvastuk Róma 6-ban, igaz? Ott olvastuk. Bűn zsoldja a halál. Vállald a felelősséget, hogy bűnös vagy. Ugye mit csinál a modern ember? Védekezik, egy önigazságban él, egy saját kis elfogadási rendszert gyárt magának, aminek a fényében elbírja viselni önmagát. De ezzel egy hazugságot teremt, egy hazugságban él, ahol elkezdi tagadni a felelősségét, és mint ilyen elszigeteli magát az igazi megoldástól. Mert a vers úgy van, hogy a bűn zsoldja a halál, de Isten kegyelmi ajándéka pedig az örök élet. De az örök életet ki tudja elfogadni? Ki tud elfogadni egy ajándékot? Ki tud elfogadni egy megmentést? Az, aki tisztában van vele, hogy meg kell menteni. Ezt érted? Tehát, hogy... Nem tudom, lehet, hogy nem értitek. Annak a feltétele, hogy téged meg lehessen menteni, az az, hogy bajban legyél. Az, hogy meg lehessen bocsájtani, annak az a feltétele, hogy bűnös legyél. Krisztust elfogadni, mint megváltót, csak akkor van értelme, ha elveszett vagy. Elveszett vagy? Nem. Nem vagyok elveszett. Nem vagyok tökéletes, de ne sokkal jobb vagyok, mint egy csomó ember. Na, most vagy bajban. Na, most vagy bajban. De most nagyon nagy bajban vagy. Mert attól, hogy jobb vagy, mint a másik, attól még te is a lekapcsolt állapotban vagy, bűnös. Egy kicsit kevésbé bűnös, de bűnös. És a bűn zsoldja a halál. Az Istentől való elválasztottság. Ki a szözt érdekel, hogy kinél vagy jobb? Ám blokk a kategória, amiben vagy, az melyik? Bűnös. De nem vagyok olyan, nem érdekel. Bűnös. Nyugi, ezt nem azért mondjuk, hogy a következő pillanatban agyonüthessünk, vagy a szemedre vethessünk bármit, hanem hogy megmenthessünk, érted? De ha te tagadod, ha te azt mondod, hogy nem, te neked ne, hozzám ne beszéljél így. Hát hogy képzeled? Majd egy kalap alá veszel engem a köztörvényesekkel, vagy nem tudom kikkel? Hát, ha ilyen szépen kérdezed, igen. Igen. Igen, lehet, hogy nem vagy köztörvényes, de az Isten előtti vétkességed, bűnösséged állapota megkérdőjelezhetetlen. Miért? Mert minden ember bűn alatt van. Ember vagy? Akkor bűnös vagy. Miért mondjuk ezt? Mert a bűnöst meg lehet menteni. Mert Jézus azért jött, hogy a bűnösöket mentse meg. Azért jött, hogy ő fizesse ki az adósságunkat, hogy ő szabadítson meg minket, és hogy mi egy egyszerű hittel, egy igen, elfogadom, igen, igen, ez rám érvényes, igen, én vagyok az, akit meg kell menteni, igen, elfogadlak, egy egyszerű igennel örök életünk legyen. És a megkérdőjelezhetetlen tökéletességbe kerüljünk helyzetileg. Értitek ezt? De hadd olvassam tovább, mert a teljes romlottság tanna több ennél egy picit. Azt mondja, hogy hiszen előbb már bebizonyítottuk, hogy zsidók is, görögök is mind bűn alatt vannak. Amint meg van írva, figyelj, nincs igaz ember egy sem. Nincs, aki értse. Nincs, aki keresse Istent. Mind elhajlottak, valamennyien megromlottak. És nincsen, aki jót tegyen, nincs egyetlen egy sem. Nyitott sír a torkuk, nyelvükkel ámítanak, kígyó méreg az ajkukon, szájuk átokkal és keserűséggel van tele. Nagyon érdekes dolgokat sorol. Nem sorolta például a házasságtörést, észrevetted? De én nem vagyok házasságtörő, meg nem vagyok gyilkos. Nem is érdekli. Azt mondja, hogy nyelvükkel ámítanak. Te sose ámítottál még a nyelveddel? Kígyó méreg az ajkukon. Nem tudom pontosan, mit jelent. Gyűlölködő beszéd? Ó, hogy rohadna meg! Hoppá! Kicsoda, miért? Hogy van? Futott már ki ilyen esetleg a szádon? Vagy a szívedben született már ilyen gondolat? Nem tudom, nem akarom összehasonlítani, csak azt mondja, hogy az isteni szentség, az isteni tökéletesség fényében az, amik mi vagyunk, önmagunkban elfogadhatatlan. Nem elég, nem ütjük meg a mércét. Az isteni nézőpontból ez a mi leírásunk, a romlottság. De csak gondolj bele, hogy ez milyen megszabadító. Mert eddig te harcoltál, hogy valahogy megmutasd, hogy jobb vagy, mint a másik. És most feladhatod ezt a harcot. Nem érdekes, hogy jobb vagy-e valakinél, vagy sem. Hanem az a kérdés, hogy Krisztus megmentette téged, és megszabadította téged abból, ami vagy. Mert azzal, hogy jobb vagy, mint egy másik, azzal, hát nem is tudom, egy olyan kép jut az eszembe, hogy nem, inkább nem mondom, mert ez még engem is megbotránkoztat. Attila mutatja nekem az úszós példát, igen, hogy ugye a cél átúszni a csendes óceánt hosszába, csak hogy, de nekem keresztbe is jó, mindegy. És te tényleg nagyszerű vagy. Ugye, te sokkal jobb úszó vagy, mint én. Sőt, majdnem mindenkinél jobb úszó vagy. Te 100 kilométert is le tudtál úszni, mielőtt belefulladtál. Gratulálok! Le a kalappal! Ki a szözt érdekel, hogy 100 kilométer vagy 100 méter után fulladsz bele, ha mindenképpen belefulladsz? Mert csak az menekül meg, aki mit csinál? Átúszza. Hány ezer kilométer? Hosszában 8, keresztbe is 6, vagy nem tudom, 5-6 ezer kilométer. És a cápákról nem is beszéltünk. Meg a hőmérsékletről, meg semmiről. Nem úszod át. Senki, nincs ember, aki átúszza a csendes óceánt. Mind bűnösök vagyunk. Mind bele fogunk fulladni. Az egyetlen esély hajóba ülni. De ahhoz el kell ismerned, hogy vízben vagy, és bele fogsz fulladni hajó nélkül. Mert az önigazságú ember azt mondja, hozzám ne nyúljál, én átúszom, menjél csak a hajóddal. Nekem nem kell a te hajód. Milyen hajó? Majd én úszok. És én nem vagyok olyan lúzer úszó, mint te. Láttam, hogy majdnem belefulladtál. Én még bírom. Ezt hívom emberi ostobaságnak. Lábuk gyorsabb érontásra, romlás és nyomorúság jár a nyomukban, és a békesség útját nem ismerik, és itt jön a lényeg, Isten félelmével nem törődnek. Isten félelmével nem törődnek. Ebben szerintem mind ott vagyunk. Az Isten elleni lázadásunk állapotában ezt az egy bűnt mind elkövettük. Lázadunk. Isten félelmével, az ő tiszteletével nem törődünk. És akkor itt jön, figyelj, itt jön a definíció, a gyönyörű feloldás. És ez az, amiért azt gondolom, hogy a teljes romlottság tana egy ámulatos, egy káprázatos, egy megszabadító tanítás. Figyelj, tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja. Hogy? Ez az ok, hogy miért mondja, hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Oké, a törvény az elvárások rendszere. Az elvárások rendszere azokhoz beszél, akik az elvárások rendszerének a hatálya alatt élnek. Oké? És miért mondja nekik a törvény, amit mond? A törvény azt mondja, hogy ne ölj! Ne lopj, ne kívánd, szeress, ne mulasz. Hú, a mulasztás, az a kedvencem. De én nem csináltam semmi rosszat, és minden jót megcsináltál, amit csinálhattál volna? Ha! Azért beszél a törvény, hogy a törvényt látva, a törvényben elbukva mind elnémuljunk. Hogy mind vétkesnek bizonyuljunk. Miért vagyok? Honnan tudom, hogy bűnös vagyok? Hát onnan, hogy elég a 10 parancsolat. És azt se tudom betartani. Nem, hogy a parancsolat szívét, illetve szellemét, ami, ahol azt mondja, ne ölj, helyett azt mondja, ne gyűlölj. A ne törj házasságot helyett azt mondja, hogy ne nézz kívánsággal a szívedben. Wow! Hát te normális vagy? Hát, nem persze, hogy nincs mivel dicsekednem. Persze, hogy nyilvánvaló, hogy bűnös vagyok. A törvénynek ez a célja. Ránk bizonyítani a teljes romlottságot. A törvénynek nem az a célja, hogy betartsuk, mert az lehetetlen. Amúgy unblock jó lenne betartani, mert a törvény a szeretet leképzése, ugye? A szeretet nem tesz rosszat a fele barátnak. Ölni az rossz a fele barátnak? Igen. Tehát ilyen módon a szeretet automatikusan nem öl, de ha elkezdem paragrafusokba fogalmazni, hogy a szeretet mi mindent csinál, akkor kimondom, hogy nem öl, nem hazudik, és így tovább. Tehát ilyen módon helyes volna, de hogy valaki azáltal legyen elfogadott is igaz, hogy be tudta tartani a törvényt, az lehetetlen. Hadd olvassam tovább. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, Isten előtt. Mit mond? Azt mondja, hogy nem lesz egyetlen egy olyan ember sem, aki betartja a törvényt, és ezáltal megigazul Isten előtt, azaz igazzá. Isten megáll, te tökéletesen cselekedtél, hibátlan vagy, egy bűnt se követtél el, el kell, hogy fogadjalak, jöjj, lépj ide mellém, ugyanolyan igaz vagy, ugyanolyan jogállapotod van, mint nekem, el vagy fogadva. Nincs ember, akit Isten ilyen módon el tudna fogadni, mert a törvény betartása lehetetlen. Nem is ez a célja. Isten nem azért adta a törvényt, hogy azt betartva elfogadottak legyünk, hanem azért adta, hogy minden ember vétkesnek bizonyuljon, és minden ember befogja a száját. Ha én majd átúszom! Te menjél csak tovább a csónakoddal, nem kell, majd én átúszom. Jézus, nekem ne segíts, én jó ember vagyok. Nézd meg! Ha a törvényt jól megnézte az a jó ember, nem mond ilyet Jézusnak. Ezt értitek? Nekem nem kell megváltó, én jó ember vagyok. Nem vagy jó ember. Nem vagy az. Jobb vagy, mint én, gratulálok, de a jogállapotod az a bűnös. Ha legalább egy bűnöd volt valaha életedben, épp olyan szükséged van a megváltásra, mint nekem, vagy valakinek, aki közülünk a legrosszabbak közé tartozik. Ezt érted? És ilyen módon semmi különbség nincs köztünk. És itt jön az utolsó definíció utolsó része, következőt mondja, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Mi a törvény célja? Bűn felismerése. Elolvasom ezt a részt még egyszer. És ebből fogjátok érteni a teljes romlottság tanának a felszabadító, tényleg felszabadító erejét. Figyelj! Tudjuk pedig, hogy amit a törvény mond, azt a törvény hatálya alatt élőknek mondja. Hogy elnémuljon minden száj, és az egész világ vétkessé legyen Isten előtt. Mert a törvény cselekedeteiből senki sem fog megigazulni ő előtte, hiszen a törvényből csak a bűn felismerése adódik. Mit jelent ez? Azt, hogy feladhatjuk. Abba hagyhatjuk a hiába való küszködést. Nem kell Istennek egy olyan módon megfelelned, hogy betartod a törvényt. Miért kell betartani a törvényt? Szeretet miatt. Azért, mert összhangban van a szeretettel. De az a törekvés, az a próbálkozás, hogy Isten majd elfogad téged azért, mert csúcs teljesítményt nyújtottál, ez kizárt dolog. Muszáj módszert váltani. Elfogadottá az ember másképp lesz. Hogyan? Hitáltal ajándékba. Isten ajándékba adja az elfogadottságot, ajándékba adja az örök életet, amit én, mint egy ajándékot elfogadok. Hogyan? Úgy, hogy hiszek benne. Mi az ajándék? Az ajándék Jézus Krisztus saját maga. Ez az evangélium, hogy ő eljött, ő leélt egy tökéletes, bűntelen életet. Ő volt az Isten lévén, aki be tudta tartani a törvényt. Ő soha nem vétkezett a földi élete során, sem előtte, sem utána. És ő, mint ilyen jogot szerzett arra, hogy úgymond helyettesítő legyen, hogy magára vegye a mi vétkeinket, és azzal meghaljon, és ilyen módon kifizesse a te és az én tartozásomat, és mi szabadok legyünk. És János evangéliuma 3. fejezet 16. vers mondja azt, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az egyszülött fiát, Jézus Krisztust adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mit kell nekem tennem? Hinnem, mint ahogy Ábrahám hitt. Hitt Istennek, és Isten azt, amiben hitt, azt ő beszámította neki igazságul. Ábrahám miben hitt? Isten ígéretében. Mi miben hiszünk? Jézus Krisztusban. Jézus Krisztusban. Aki meghalt a bűneinkért, eltemettetett és feltámadt. És ha hiszünk ő benne, akkor el nem veszünk, hanem örök életünk van. El nem veszünk, hanem örök életünk van. De ehhez nekem tisztában kell lenni velem, hogy enélkül a csoda nélkül, enélkül az ajándék nélkül én bajban vagyok. A hajamra kenhetem, hogy jobb vagyok. A hajamra kenhetem az igyekezetemet. Nem ér semmit, érted? Hogy le tudsz 100 kilométert úszni. A csendes óceán túloldala a cél. Kit érdekel, hogy mennyit tudsz úszni? Szükséged van a hajóra. Ki kell másznod a hajóba? Jézus Krisztus nyújtja a kezét. És azt mondja, hogy fogadd el, fogd meg a kezemet, én megmentelek. Én azért jöttem, hogy tökéletes legyek, hogy helyetted meghalljak, és helyetted feltámadjak, és ha hiszel én bennem, akkor ami az enyém, az a tiéd, akkor igaz vagy, ajándékba kapod, akkor minden ígéret, ami a Bibliában van érvényes rád, akkor minden, ami az enyém, a tiéd is, nem kell tenned érte semmit, mert a hit, amivel elfogadod, az sem cselekedet, csak egy bólintás, csak annyi, mint amikor a kezedbe tesznek egy ajándékot, és te azt mondod, hogy köszönöm. Köszönöm. És az enyém, és onnantól az enyém, és visszacsinálhatatlan. Isten abban a pillanatban, cak, angyalok átírták a nevedet az elveszettekből a megtaláltak közé, a halottak közül az élők közé. És több száz dolog történik meg veled, nem több száz, száz dolog, száz plusz egy-kettő, amit találtunk a Bibliában, ami a hit pillanatában helyzetileg azonnal a tiéd megtörténik veled, és visszacsinálhatatlan. Miért olyan fontos ebben a teljes romlottság? Mert azok, akik hisznek abban, hogy kiérdemelhetik Isten elfogadását, az örök életet, a megbocsátást, hogy ezt ki lehet érdemelni, azoknak nagyon nehéz elfogadni az evangéliumot. És még valami nehéz nekik megérteni Istent, mert egy rossz pályán játszanak, egy olyan pályán, amiről ő nem beszélt. Mert ő arról beszél, és most figyelj, csak hogy ez körbeérjen, és ezek az utolsó mondataink. Ő nem azt mondja, hogy élj úgy, mint az ördög, hogy élj nem szeretetben. Erről ezt olvastuk. Tegyük a rosszat, hogy jó származzon belőle, ezt olvastuk az előbb. És Pál rögtön mondta, hogy nem őket méltán sújtja az ítélet. Nem ezt mondjuk, hanem azt mondjuk, hogy sose fogod tudni betartani a törvényt úgy, hogy az alapján elfogadott légy. Elfogadott úgy leszel, hogy elfogadod az ajándékot, a megbocsátást, Isten kegyelmét, Jézus Krisztust, és utána szabadon kapcsolatban lehetsz Istennel, bukottan, hibásan is. És ez a kapcsolat, az a szeretet, amiben belelépsz, az fog téged belül megváltoztatni, lassan. Mint amikor találkozol egy jó baráttal, és te bunkó vagy vele, de ő csak hűséges hozzá, és te ellopod a kajáját, az uzsonnáját, és megeszed, és ő éhes, de akkor is megbocsájt, és szeret téged, és együtt töltetek időt vele, és az ő szeretete egyszer csak elkezd megváltoztatni. Nem vár ő tőled semmit, csak befektet, csak ad, csak törődik veled. Van egy feltétel nélküli elfogadottság, ami gyűlik benned, és valami történik belül. Nem várják el, nem követelik, hogy változz, de nem tudsz mit csinálni, elkezdesz megváltozni. A következő uzsonnáját már nem lopod el. Jó, egyet még ellopsz, persze, hogy ellopod, mert éhes voltál. De aztán, amikor felét bemajszoltad, akkor azt mondod, hogy te Józsi, ne haragudj, elvettem. De a felét visszaadom. És akkor a Józsi azt mondja, rendben, köszönöm. Megeszi a felét. És, És tudod, és évek telnek el, és évek telnek el, és ez a szeretet, ami feltétel nélkül a tiéd, egy új embert formál belőled. Ott lesznek azok a jó tettek, de azok már nem képmutatás lesznek, azok már nem emberi erőlködés lesznek, hanem az isteni szeretet, ami beléd áradt az evangéliumon keresztül, azon keresztül, hogy elfogadtad őt, mint a megváltódat, elkezd kiáradni, és azok örökkévaló tettek, azok olyanok, amelyek igazán számítanak, amelyek Istentől jöttek, benne gyökeret vertek, és rajtad keresztül kiáradtak. Jó ez? Ezt értjük a különbséget? A között, amikor én Isten nélkül teljesítek, vagy amikor elfogadom az evangéliumot, fogom Isten kezét, megmaradok a szeretetében, és az ő szeretete idézőjelvetéve teljesít rajtam keresztül. Két külön világ. Két külön világ. Az egyik feltételes, az egyikben halott vagy, távoli vagy, és azt mondja a törvény, hogy ha nem húzod össze magad, ha nem húzol bele, ha nem teljesítesz, akkor el vagy utasítva, és mindig félsz, mindig távol vagy Istentől, sose vagy elfogadott. A másikban meg azt mondja, hogy gyere úgy, ahogy vagy, én mindent kifizettem, elfogadlak úgy, ahogy vagy, szeretni foglak úgy, ahogy vagy, és az én szeretetem belülről ki fog munkálni benned egy új embert. Mikor? Majd idejében. Nem vizsgálgatjuk egymást nagyítóval, hogy állsz. Már rég nagyobbnak kéne lenne, tudod, még már sokkal szeretőbbnek kéne. Honnan tudjam? Az Isten dolga, hogy kinek mennyire kell szeretőnek lennie. Hogy velem mi van, azzal törődöm. És azt sem nagyon ítélgetem, hanem nyíltan állok Isten előtt, és azt mondom, hogy Uram, szólj, ha valami nem tetszik. Dolgozz rajtam, ha nem vagyok kész. De leginkább azt tudom, hogy te szeretsz engem. Hogy meghaltál értem. Hogy mindent odaadtál értem. És hogy senki és semmi nem választhat el Róma 8 Isten szeretetétől. Igaz? Micsoda két külön világ. De ebbe az utóbbiba hogy lépek be? És ezzel tesszük fel az íra a pontot, hogy tudatában vagyok a teljes reménytelenségemnek, a romlottságomnak, hogy feladom a hiába való küzdelmet, és azt mondom, hogy nekem, engem vagy megmentesz, Uram, és akkor élek, vagy nem mentesz meg, és én itt fogok megfulladni ebben az óceánban. De nekem szükségem van egy megmentőre. Ez a felelősséged. Az emberi felelősség kimerül abban, hogy felismeri, hogy szüksége van egy megmentőre. És ahogy a megmentőt elfogadta, utána a megmentő viszi őt keresztül az életen. És igen, kell újabb döntéseket hozni, és abban is lesz felelősséged, de azt már úgy, hogy már örök életed van. Micsoda különbség. Bent a csónakban megtanulni, írni, olvasni. Hova kell ülni, az evezőt húzni. Ezer dolog lehet még. Igen, megy tovább az élet, sok mindent csinálunk még, de már bent vagy a csónakban. Mennyei atyánk, arra kérünk téged, hogy bármennyire is furcsa ez, mégis adj nekünk bátorságot, hogy ezt elfogadjuk, hogy kimerjük mondani, hogy igen, el vagyunk veszve, hogy igen, a jóságunk nem ment meg minket, hogy ha csak nem vagyunk tökéletesek, akkor nem vagyunk elég jók. Úgyhogy szükségünk van egy megmentőre, egy megváltóra, és Jézus Krisztus ezért jött el, ő a megváltó, ő a megmentő, messiás, így mondták a zsidók, messiás, megváltót jelent, megmentőt jelent, aki meghalt helyettünk, hogy nekünk soha ne kelljen meghalnunk. És csak egész egyszerűen mond neki, elfogadlak Jézus, elfogadlak, mint a megváltómat, bűnös vagyok, és ez nem vezeklés, csak elismerem, csak egyszerű tény, és nekem szükségem van a te megváltásodra. Arra, amit te tettél, hogy igaz lehessek. Elfogadlak, Jézus. Hiszek benned. És aki hisz te benned, annak örök élete van, és el nem veszik, el nem kárhozik. Ámen. Ez az imám. Fogadj el engem, Uram. A te nevedben imádkoztam. Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Köszönöm a figyelmeteket. Szeretettel tolmácsolom felétek a meghívást a Közép-Európai Teológiai Akadémiába, ami itt van ebben az épületben, és most 17:30-tól, és aztán 19:30-tól vannak órák, A 7:30-as órát én tartom, a 17:30-osból van 2, és van egy hölgyeknek, hölgyek szerepe a gyülekezetben, a másik pedig gyakorlati gyülekezettan. Ha van kedved, maradj, az iskola igazgatójával egyeztetve lehetőséged van bármelyik órára 2-szer beülni a vendégünként. Úgyhogy kérlek, érezd magad szabadnak arra, hogyha van kedved, ülj be valamelyik órára. Isten áldjon meg benneteket, sziasztok! Legkésőbb jövő héten találkozunk.